századik Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk, az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálát néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűsége. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Énekeljünk Isten dicsőítésére. A 80-as éneket énekeljük.
Atyánk, teremtő Urunk, hálás szívvel jövünk most eléd. Köszönetet mondani az elmúlt hétért. Köszönjük szépen, hogy megőriztél bennünket. Megsegítettél és vezettél a te szent és igaz utadon egyen-egyenként bennünket. Köszönjük, hogy most imádkozhatunk hozzád közösen, egy akarattal, egy szívvel. És tudjuk, és hisszük, hogy te meghallgatod imádságunkat. Köszönjük, hogy megsegítesz. Köszönjük, hogy formálod életünket nap mint nap. Alakítasz a te képedre és hasonlatosságodra. Most kérünk, jöjj közénk, és ebben az órában is formáld a mi életünket. Add, hogy a te akaratod szerint változhassunk, és ki tud formálni a mi életünkbe a te képmásodat. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
Amen. Adományunk begyűjtése előtt hallgassuk meg a felhívást.
Adakozás célja, helyi gyülekezet. Pápua Új-Guinea. Két falu harcosai heteken keresztül tartottak ostrom alatt egy helyi területet. Felégették a házakat, megsemmisítették a gabonát, megölték az embereket. Az egymással szemben álló törzsek között lévő falu szenvedett a leginkább. Mivel féltették az életüket, a lakók elmenekültek. Ám volt egy olyan hívő fiatalember, Aló, aki hátra maradt, hogy őrizze az oly nagyon szeretett adventista imaházat. Történt egy nap, hogy Aló hallotta a közeledő harcosok lépteit. Látta a fáklyákat, amint a gyülekezet felé közeledtek. Tudta, hogy a kegyetlen férfiak fel akarják égetni az imaházat. Aló téldre esett, és könyörgött Isten oltalmáért. Az ég hirtelen elsötétült, és egy hatalmas méhraj lepte be a harcosokat. Azok halálra váltan rohantak a sűrűbe, vadul csapkodva a támadó méheket. A hír gyorsan elterjedt Pápua Új-Guinea hegyi vidékén, hogy egy méhekből álló hadsereg őrizte meg az adventista imaházat. A hívők visszatértek, és hálaadó Isten tiszteletet tartottak, Isten méhek alakjában küldte el angyalát, hogy megóvja a gyülekezetüket, kiáltották. Felhívás. Isten harcolni fog értünk, ha megdicsőítjük őt azzal is, hogy visszaadjuk neki a tizedet és az adományokat. A mai adományaink a helyi gyülekezet pénztárába kerülnek. A következő szombaton a helyi gyülekezet szükségleteire adakozunk. Mennyei jó Istenünk, köszönjük, hogy itt állhatunk előtted, és hálát adhatunk azért, hogy ma is megmutatod az erődet, hogy harcolsz értünk. Hogyha ilyen helyzetbe kerülnek testvéreink, te akár méheken keresztül is el tudod üldözni az ellenséget. Azt gondolom, hogy mi itt Európában ugyanilyen küzdelmek között vagyunk, csak nem fizikailag, hanem lelkileg. Az ellenség minket nem fizikailag támad jelen pillanatban, hanem az értelmünket, a lelkünket próbálja befolyásolni. De te harcolsz értünk, ha kérjük, mert te vagy az egyetlen, aki le tudott győzni az ellenséget. Kérlek, légy velünk otthonainkban, családi körünkben, barátaink között, munkahelyünkön, mindenhol, ahol jelen vagyunk. És küzdjél értünk, Urunk. Amen. Amen.
Talán már néhány alkalommal láttunk ilyen afrikai imaház képeket, hogy ugye oszlopokon összeállítva náddal és sással kialakított tető az árnyéknak, hogy ez az imaház is hogy nézhetett ki, valószínűleg nem egy kőből épített templom volt. Keddenként 6 órakor imaóra van a gyülekezetben, tehát minden kedden imaóra, szerdán bibliakör. Ma a Tassi Szeretett Otthonról, a gyülekezetről emlékezünk meg, imáinkban gondoljunk a héten Zoboki Nórára, akit jól ismerünk. Ma Vámosunk körzeti van, az ágyülekezetben, amiről tudunk, hogy kórus találkozó, délután pedig ilyen jótékonysági hangverseny. Sokszor jó lenne több helyen ott lenni, de hát a lehetőségek azért korlátozottak. December 9-én az evangélikus templomban újra lesz jótékonysági koncert, amelyre a Vámosi kórus, a Fehérvári kórus jön, és néhány zenész, zeneszólók is lesznek. Tehát december 9-én vasárnap délután az órát pontosan meg nem tudom, de hát úgyis meg találkozni fogunk. Egy hét múlva Ócsai Tamás testvér jön Füredre, hogy próbáljuk tudatni a testvérekkel, hogy el tudjunk jönni. Azt hiszem, hogy ennyi lett volna kijelenteni való. Akkor most kérjük a gyerekeket, hogy figyeljétek oda egy kis történetre. Biztos, hogy ez most érdekesebb lesz számotokra, mint az idáig történetek, vagy történtek.
Rövid kis történetek hoztam nektek már délelőtt.
Két favágóról
fogom mesélni nektek. Volt egy nagy erdő, ahova ennek a két favágónak már kora reggel ki kellett mennie, és megvolt az, hogy esnék, mekkora területet kell kivágniuk a fákból. Mindegyik favágó itt magával ennivalót, innivalót, és bizonyos időközönként, ahogy vártak a fát, kicsit megálltak, pihentek. És ahogy vágták a fát, és haladt előre a nap végén, ahogy leellenőrizték a dolgokat, a két favágó így egymással szembe megállt, és ugyanannyi mennyiségű fával végeztek annyi idő alatt. És megkérdezte az egyik favágó a másiktól, hogy hát, hogy történhetett az, hogy te sokkal többet pihentél, mint én, és mégis ugyanannyi fa mennyiséget tudtál kidolgozni, mint amennyivel én foglalkoztam. Én sokkal többet dolgoztam, sokkal több verítékkel végeztem a munkámat, sokkal kevesebb időt tudtam az evéssel és az ivással foglalkozni. És akkor a másik favágó megsimogatta a vállát, és mondta neki, hogy valóban ugyanannyi fával dolgoztál te is, mint én, de ha megfigyelted, amíg te pihentél, én az alatt az idő alatt nem csak evéssel, ivással töltöttem az időmet, hanem meg is éreztem a fejszémet, és így sokkal hatékonyabban tudtam dolgozni, mint te. És ha ezt végig gondoljuk, a mai mindennapi életünkben mi is sokat dolgozunk, és szükségünk van arra, hogy ha megpihenünk, akkor ne csak az alapvető szükségleteinkkel foglalkozunk, hanem az Isten lábához is odaüljünk, megpihenjünk és erőt gyűjtsünk. És a mi lelki fegyvereinket is mi fontos, hogy megélezzük. És azt szeretném a ti figyelmetekbe is ajánlani, hogyha sokat foglalkozunk a mindennapi életben, az óvodával, iskolával, akkor is szálljunk időt arra, hogy megpihenjünk, és Jézus lábánál megerősödjünk, és úgy tudjuk végezni a további munkáinkat. És azáltal látszódni fog akkor, hogy milyen hatékony lesz a mi munkánk. Köszönöm szépen!
Még van egy szomorú hír, Nemes Vámoson a jelöltestőnő meghalt,
27-én fél háromkor lesz a temetés. 27-én fél háromkor. Én most tőle a 135-ös számoló éneket. És utána Erzsiken én is fogjuk meghallgatni.
Zsoltárok könyvéből olvasom a 25. verset. 5-6-ot, majd meglátom. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg, ne örüljenek rajtam ellenségeim, senki se szégyenüljön meg, aki téged vár, szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem. Minden nap várlak téged. Köszönöm.
Most a Jutka következik.
Répási Mária, korunk szava. Gyorsan,
Sietni, sietni. Zúgja a gyárban a gép. Megállás nélkül menni, menni, tenni, tenni. Kopogva iramlik utcán a nép. Ki sokat markol, keveset kap. Félig mondja ki a szót, csak sietve teszi a jót. Sietségében a lényeget felejti. Nem hagyja maga után békét, nem hagy maga után békét, nyugalmat. Nem olyan, ki megnyugvást és vigasztalást adhat. Ne rohanj, ne siess, nincs sok értelme. Jézus sosem sietett, ő mindig csak egészen és egyet tett. Odafigyelt szívvel, lélekkel. Tanított, gyógyított, bűnöket bocsátott. Gyakorolt irgalmasságot, védte, hirdette az igazságot. Körüljárt jótévén, vigaszt, erőt osztott. Sietve nem szólott, és mindent megoldott.
Köszönjük szépen. Most Irénkét hallgassuk meg.
Pár szót szeretnék szólni, mielőtt elkezdem a verset elmondani, hogy ezt a verset a keresztségem után írtam. Mégpedig saját megfogalmazásomban, hogy amikor a földre leszületünk, akkor jobb esetben a szüleink terelgetnek bennünket, és az életünk során bizony sok-sok mindent összegyűjtünk, és egy egészen nagy csomag keletkezik belőle. És amikor a próbák elé állunk, akkor azt a nagy csomagot néha szeretnénk elcserélni, vagy pénzre váltani, amit nem lehet. Azt az utat, amit kaptunk születésünkkor, azt nekünk kell végigjárni. És ahhoz a csomaghoz kaptunk mi útravalót is, mégpedig a szabad akaratot. És mi választhatunk, hogy kit választunk, és kinek az útját követjük. És erről szól az én versem most, amit szeretnék nektek átadni. Az élet útján. Annyi minden felgyülemlik életünk során, s hordozzuk a lelkünk terhét minden nap tovább. Sokáig így élünk a test börtönébe zárva, mint a szárnyatört madár egy szűk kalitkába. Szívünk sebzett, sajogva fáj, s ahogy a madár, az ember is szabadulásra vár. Sok fájdalom és szenvedés után szabadítónk eljött, s felragyogott a fény, Krisztus ígéretében a megváltó remény. Szívemről lehult az ár, lelkem békére lelt, s most szárnyal, mint egy szabad madár. Hitáltal követni Jézust a vércseppek nyomán, ahol ő előttünk járt már, fent a Golgotán. S megváltotta a bűntől az élete árán. Az élet útján van egy ösvény, melyen nem tévedhetsz el. Az út végén ott vár, aki minket felemel.
Most énekeljük a kiosztott éneket.
Az Úrnak úgy van rám gondja.
Jakab apostol leveléből. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosság atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ezért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk, ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét megzabolázni. Imé a lovaknak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjen nékünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Imé a hajók is noha mély nagyok és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsintag, és nagy dolgokkal hányja magát, imé csekély tűz mély nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gyehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madarokké, csúszó mászóké és vízieké megszelidíthető és meg is szelidít az emberi természet által, de a nyelvet az emberek között senki sem szelidítheti meg, fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedezheti édeset és keserűt? Vagy atyám fiai, teremheti a fügefa olajmagvokat, vagy a szőlőfa fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. A következő szakasz a felülről származó bölcsesség. Kicsoda köztetek bölcs és okos, mutassa meg az ő jó életéből, az ő cselekedeteit bölcsességének szelídségével. Ha pedig keserű irítség és szívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem a bölcsesség, amely felülről jó, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Most jön a felülről jövő bölcsesség. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességesen munkálkodnak. Amen. Most az icát hallgassuk meg.
Mark Findlinek a Tanulmányozzuk Együtt című könyvéből szeretnék felolvasni, aki 13 pontba foglalta össze a választ a Szentírás alapján, hogy hogyan növekedj a hitbe. A hit Istenbe való bizalom, rávaló hagyatkozás, akár csak egy jól ismert barátra, közeli, meghitt kapcsolatba jut kifejezésre, olyan kapcsolatba, amelyben tudom, hogy ő gondomat viseli, és csak is a javamat akarja. Minél jobban megismerem őt, annál jobban bízom benne. Az első pont, a hit, a vallásos tapasztalataim alapja. A Zsidókhoz írt levél 11.1. A hit pedig a reménylegy dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Második pont, Jézus meghív egy bizalmas kapcsolat kialakítására a mennyei atyával. Márk 11, 22 és 24. verse. És Jézus felelvén mondanékig, legyen hitetek Istenben. A 24. vers, azért mondom néktek, amit könyörgéstekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek és meglészen. Harmadik pont, hit nélkül Istennek lehetetlen tetszeni. Zsidókhoz írt levél 11.6. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza mindazokat, akik őt keresik. Az ötödik pont, a negyedik pont, és Isten minden kereszténynek adott hitet. Róma 12.3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten arra kinek-kinek a hit mértékét adta. Az ötödik pont, még a legparányibb hit is kapcsolatban hoz Isten csodálatos erejével. A hatodik, saját hitünk nő, ha olvassuk a Bibliában leírt hit tapasztalatokat. Róma 10.17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. A hetedik, hogy hasznunkra váljék a Biblia olvasása, alkalmaznunk kell tanításait saját életünkbe. Képzeld bele magad mindegyik bibliai történetbe. Hidd, hogy miközben olvasod az ő igéjét, Isten csodálatos változásokat visz véghez életedbe. A hit a gyakorlat által növekedik. Zsidókhoz írt levél 4.2. Mert nékünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak, de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. 8. pont. A hit az ige tanulmányozása által is növekedik. Péter 2. levele 1.3.4. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amely által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. 9. pont. A Jézusi hitből nyerünk, ha közeledünk hozzá. Zsidókhoz írt levél 10.22. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hittel teljes, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. 10. pont. Hitáltal élni annyit jelent, mint ráalapuló bizalommal egy állandó naponkénti kapcsolatot fenntartani Jézussal. Róma 10.17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. 11. pont. Hittel Jézusra nézve nyerünk hitéből, és a miénk is nő. Zsidókhoz írt levél 12.1.2. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságnak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. 12. pont. A hit nem azt jelenti, hogy bármit kérünk, Isten megadja nékünk, hanem azt, hogy mi keressük azt, amit ő akar velünk, miként Jézus tette Gecsemánéban. Máté 26.39. És egy kisé előre menvén, arcra borula, könyörögvén, és mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, mindazáltal ne úgy legyen, mint én akarom, hanem amint te. 13. pont. teljes bizodalmunk legyen afelől, hogyha hitáltal keressük akaratát, azt ő kinyilatkoztatja. János 1. levele, 5. fejezet, 4. verse. Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. A keresztény élete állandó hit és bizalom egy szeretetteljes Istenbe, aki tudja, mi a legjobb gyermekei számára, és aki örök javunkat akarja.
Én is készültem egy igei gondolattal. A boldog mondások igéi közül választottam egyet, a 6. boldog mondás, ami Máté Evangélium 5. fejezet 8. versében található, ami így hangzik, hogy boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Na most ez az ige azért is kedves számomra, mert ezt az igét kaptam keresztségemkor. És eszembe jut, hogy időnként, amikor arra gondolok, hogy hát milyen jó lenne Istent látni. Ugye, mert hát itt van a, mondta Jézus, hogy akiknek ugye tiszta a szívük, azok Istent meglátják, meg boldogok, és hát milyen jó lenne ugye Istent látni. Úgy, mint ahogy az első ember pár is szemtől szembe tudott vele beszélni. Vagy legalább annyira, mint Mózes, ugye, mert Mózes is ezt jegyezte fel az írás, hogy ő is szemtől szembe beszélt, mint a barátjával. Vagy ha nem is így, akkor legalább látomásba találkozni vele. Vagy álomban. Ugye voltak proféták, akik álomban is, látomásban is találkoztak Istennel, és beszélgettek vele. De még ugye azzal is kiegyeznénk, nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, hogyha legalább Jézus láthatnánk, vagy akkor éltünk volna. Ugye, hogyha ez megadatott volna, akkor sokszor én legalábbis arra gondolok, hogy mennyivel nagyobb lenne a hitem, mennyivel erősebb lenne, mennyivel tudnák jobban benne bízni, ha látnám, ugye, és akkor legalább, még ha, ahogy egyik lelkésztől hallottam, még neki azt mondta, az is elég volna, hogy Jézus csak úgy nem is szemből, hanem úgy hátulról látná, hogy ott az emberek között van, és akkor hogy bánik az embereken. Már az mennyire megerősítő lenne. Hát nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Gondoltatok ti is erre, hogy hát milyen jó lenne ez, ugye, hát csak hát sajnos ez nem adatott meg, de viszont ez az ígéret, hogy boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Isten meglátják, ez azért szól nekünk is, tehát nem véletlenül jegyeztetett meg fel a Szentírásban. És hát ugye Jézus kortársai ugye úgy gondolták, hogy ha betartanak bizonyos külső tisztasági szabályokat, akkor például a rituális kézmosást, meg kizárják a nem zsidókkal való érintkezést, akkor Isten előtt tiszták lesznek, fertőzésmentesek lesznek, és akkor hát Istennel ugye még szorosabb kapcsolatba kerülnek, még jobban megismerik Istent, mert akkor ugye Isten tisztáltan dolgokkal nem lakik együtt, nem foglalkozik, és akkor hát majd milyen jó lesz. És végül sajnos nem ez következett be, hanem hát elhordozhatatlan teherré vált számukra a vallás, mert életük tele volt szabályokkal, korlátozásokkal és a külső tisztátalanságtól való rettegéssel. És Ellen White azt írja gondolatok hegyi beszéde, a hegyi beszélő című könyvben erről a igével kapcsolatban, tehát erről a boldog mondásról, a 6., hogy nem törődtek viszont azokkal a foltokkal, amelyek azokkal a szennyes foltokkal, amelyeket a szennyes gondolatok, a haszonlás és a gyűlölködés hagyott lelkükön. Tehát volt egy ilyen félelem bennük, hogy jaj, hát nehogy tisztáltal legyek, de ezzel meg sajnos nem törődtek. Így sajnos a menny előtt továbbra is tisztáltalanok maradtak, és hát Istennel nem tudtak szorosabb kapcsolatba kerülni, sőt annyira, hogy ugye magát Jézust is végül elítélték és keresztre feszítették. Na most ezt, hogy a külső tisztátalanságtól nem kell ilyen pánikusan félni, és hogy ez előtt Tehát ezzel nem lesz tisztában az ember, ezt a tanítványok is elég nehezen értették meg. Ha fellapozzuk Máté evangélium a 15. fejezetét, és ott megnézzük a 18-tól a 20. versig. Akkor ott azt láthatjuk, hogy Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy mi az, ami fertőző az ember számára, az ember lelki világára, hát nem a külső tisztátalanság, hanem itt a 18. versben így olvasok, hogy amik a szájából jönnek ki, és a szívéből származnak, azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosság, házasságtörés, paráznaság, lopás, meg amiről itt már szó volt, a haszonlesés, gyűlölködés, tehát mindez abból származik, és ezek fertőztetik meg az embert, a mosdatlan kézzel evés nem fertőzteti meg az embert. Ugye itt Jézus nyilván nem arra gondolt, hogy ha koszos a kezünk, nem mossuk meg, hanem erre a rituális kézmosásra, amit úgy végeztek a zsidók, hogy seszterültették állítók a legjobban, hogy könnyékig, tehát vagy akár válig megmosni, hogy nehogy valami tisztátalan legyen, mert főleg akkor csinálták ezt, ugye, hogyha olyan helyekre mentek, amit tisztátalan ember is megérinthetett, vagy ők megérinthetek, akkor rögtön ezt csinálták. De hát ugye itt azt mondta Jézus, hogy nem ezt teszi az embert ugye tisztátalanná, hanem mert ami a száján esetleg ugye bekerül, amikor táplálkozik, tehát eszik, ugye akkor hát az emésztő rendszerünk azért van, meg az immunrendszerünk, hogy ezt megtisztítsa. És az kiválasztja azt, ami káros. És ugye azt is tudjuk, hogy a fertőző ember, tehát hogyha valaki vannak ilyen tisztasági szabályok, azt el kellett különíteni a mózesi rendelkezések alapján, tehát hogyha valami tisztátalannal érintkezett az ember, ugye olyan elhullott vadakkal, vagy bármi tisztátalannal, akkor azt az embert el kellett különíteni, vagy ha olyan betegsége volt, ugye akkor is el kellett különíteni, és hát tulajdonképpen ezért sem érintkezhetünk mi Istennel egy közvetlenül, mint ahogy Ádám és Éva, mert hát az egész Föld így ilyen módon egy ilyen karanténban van, tehát el vagyunk különítve, el vagyunk vágva ilyen értelemben sajnos a mennytől, mert hogyha szabad út lenne, ugye akkor bevinnénk oda mi is a fertőzést, tehát a mi bűnünk, szokásaink azok ott megfertőznének mindent. És hát ugye a természetünk is olyan, hogy mi is, ha magunkat nézzük, ugye a külső tisztasághoz is szoktunk ügyelni, ami jó és helyes, fontos, hogy tényleg ne kapjunk el semmiféle fertőzést, de vajon ügyelünk-e annyira a lelki tisztaságunkra? Mert a természetünk szerint gondolkodunk, akkor úgy is gondolhatjuk, hát az fontos, hogy az ember tisztálkodjon, de az, ha kimond bizonyos dolgokat, vagy éppen valakire haragszik, vagy neheztel, hát az úgy, az nem olyan vészes, nem is látszik, ugye kívül azon nincs olyan nagy probléma, pedig hát ezek veszélyeztetik az örök életünket, és Elemáti itt szintén azt írja a Gondolatok hegyi beszéd című könyvében, hogy minden tisztátalan gondolat, amely beszennyezi a lelket, tompítja erkölcsi érzékünket, és közömbösíti a Szentlélek hatását. És hát elhomásítja a lelki látást, és az ember emiatt nem láthatja Istent, és az Úr megbocsát, meg is bocsát minden megtérő bűnösnek, de a lélek ennek ellenére sebzett marad, és minden tisztátalan beszédtől, gondolattól óvakodnia kell annak, aki világosan akarja látni a lelki igazságokat. És hát ugye azt tudjuk, meg tapasztaltuk is, hogy a megtérésünk után, ugye a megtérés maga egy olyan fordulat volt a gondolkozásmódunkban, hogy amik egykor ugye nyerességek voltak, ezt a Pál apostol a Filippi levélben, azt most mi kárnak és szemétnek ítéljük. Tehát volt az életünkben megtörtént, aki megtért és megkeresztelkedett, egy gondolkozásmódbeli átfordulás, ugye, hogy másképp éljük az életünket. És viszont a megtérés után a gondolatvilágunknak is további tisztulásra, a szívünknek, vagyis a gondolatvilágunknak további tisztulásra van szüksége, miként Jézus tanítványainak is erre szüksége volt. Ugye szombatiskolában tanultuk azt, hogy Péter szívében még a pünkösd után, tehát még a Szentlélek kiárasztása után, ami egy újabb nagy esemény volt, meg Istennek egy nagy áldása, de még utána is a Péter szívében ott voltak olyan gondolatok, meg volt benne az, hogy tulajdonképpen a pogányokat, tehát a nem zsidókat, nem zsidók iránt érzett utálatot. Tehát utálat volt a szívében. És ugye a lepedős látomásban Isten megmutatta azt, hogy hát Péter, te annyira utálod azokat az embereket, mint amennyire tartózkodsz a tisztátalan ételektől, ami hát helyes és jó. De hát embereket ne utálj, mert ugye azt mondta neki ott Isten, angyal által, hogy amit, akiket megtisztított az Isten, azok tiszták. Tehát ne utáld azokat az embereket. És hát Isten is ilyen munkát végez bennünk lépésről lépésre. Nekünk is még tisztulásra van szükségünk, vagy nem tudom, hogy tapasztaljátok. Hát van, mikor az ember így gondolkodik, mint Péter, mondjuk látunk valakit, vagy éppen valaki nem úgy szól hozzánk, meg gondolunk ilyet, hogy na hát ez hogy mondhatta ilyet? Hogy lehet valaki ilyen velünk szemben, ugye? Hát hogy lehet ilyen? És akkor erre az emberem egyből automatikusan neheztelünk, aztán elkezdjük úgy utálni, úgy ferde szemmel nézni. Hát szóval ezek amikből még nekünk is meg kell térni. Persze lehet még, mert ez most ugye a saját példám, hogy bennem is vannak ilyen érzések, gondolatok, de hát bennünk is lehet sok minden, ami akadály lehet abban a kérdésben, hogy Istent tulajdonképpen láthassuk, és még jobban megismerjük. Tehát Ellen White továbbra is ezt írja, hogy Isten városába ugye nem juthat be semmilyen tisztátalan, és minden lakójának már tiszta szívűnek kell lennie itt a földön. És aki Krisztustól tanul, az mindigán megveti a hanyag magaviseletet, az ízléstelen kifejezéseket, a koromba gondolatokat, akinek szívében Krisztus él, annak gondolkozásában, erkölcsiségében tisztaság és nemesedés fog megnyilatkozni. És ugye akinek már a szíve tisztul, az egyre inkább meglátja Istent olyannak, amilyen valójában. Tehát fel lehet ismerni Istent ugye a teremtett műveinek a szemlélése által. És az igazság szépsége és nemessége, amelyet a világbölcsei felismernek, mind jobban kibontakozik azok előtt, akikben gyermeki vágy él Isten akaratának ismeretére és teljesítésére. Ugye az igén keresztül is láthatjuk és szemlélhetjük Istennek a tisztaságát és a szépségét, tehát így is már láthatjuk őt és ismerhetjük őt. És tényleg ez az emberben, ahogy halad egyre előrébb, egyre boldogabb lesz, mert Istenből egyre több mindent lát, egyre tisztább lesz a szíve, és egyre kevésbé lesznek negatív gondolatai, amelyek ugye a boldogságát, hát, vagy az életkedvét igencsak lehúzzák olykor. Na most a tiszta szívűek, tehát egy pillanat, akkor ismerjük fel az igazságot, ezt így a még elemvált, amíg magunk is részessé válunk az isteni természetnek. A tiszta szívűek már ebben az életben Isten jelenlétének tudatában élnek, az eljövendő örökké valóságban pedig Istent szemtől szemben látják, majd miként Ádám együtt járt és beszélt az Úrra az Éden kertjében. És még ezt az igét is ide idézte, hogy mert most tükör által ugye homályosan látunk, tehát most is eljuthatunk arra, hogy Isten tényleg mind jobban meglátjuk, de milyen jó lesz, amikor tényleg szemtől szembe meglátjuk, és akkor pedig ugye színről színre látjuk, így írja Pál apostol, hogy milyen jó lesz tényleg ebbe, ha belegondolunk, hogy Istent végül tényleg megláthatjuk színről színre, de ez az ígéret, ugye, hogy boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják, ez szól már itt a földi életünkre is, és kívánom azt, hogy tényleg mindannyian ebben fejlődésben legyen részünk, hogy végül eljuthassunk mindannyian oda, hogy valóban Istent megláthassuk színről színre, és ne úgy lássuk meg, mint azok, akik ugye, azok az emberek, akik elvesznek, hogy rettegnek és elbújnak ugye mindenhova Isten szem előtt, hanem tényleg öröm legyen a számunkra. És hogy tényleg ez az igéje Jézusnak, amit nekünk is üzen itt a boldog mondásokban, hogy boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják, ez így is beteljesedjen, amikor ő eljön. Te ezt kívánom, hogy ebben legyen részünk mindannyiuknak. Amen.
Amen.